Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják. Mai vendégem Igás Andor, a Sziládi Gimnázium testnevelő tanára, akivel a mozgásról és természetesen a jólétről fogunk beszélgetni. Szeretettel köszöntelek.
Én is köszöntök mindenkit.
A testmozgás az, amit megcélzünk a mai napon, így a beszélgetés során, és nyilván a gimnazista éveket fogjuk először egy picikét boncolgatni. Mennyit mozognak most a gimnazisták? Milyen állapotban vannak? Tehát, hogyha te bemész a testnevelés órára, rájuk nézel, akkor mit mondasz róluk, hogy hol állnak most így a generációkat szemléljük?
Hát ez hosszú időre vezethető vissza, mindig minden testnevelő tanár azt mondja, hogy folyamatosan a tavalyiak ügyesebbek voltak, az előttiek ügyesebbek voltak. Konkrétan kimutatások nem olyan erősek ebből. Tehát ez egy ilyen érzés az emberekből, hiszen a tavalyiak azok egy évvel idősebbek voltak, egy évvel többet dolgoztunk velük, és a következő év az pedig pont most kezdi még csak, de ez az érzés az elég erős szokott lenni.
Ezt hogyan is tudnánk megmagyarázni, hogyha egy ránézünk, hogy nyilván a jólétünk között a testmozgás nagyon fontos, és egy kicsikét jó néhány évre visszatekintve úgy gondoljuk, hogy más volt, szigorúbb volt akár mondjuk a testnevelés oktatás, vagy jobban odafigyeltek rá a testnevelők, hogy egy bizonyos alapokat mindenkinek meg kell csinálni, vagy egyszerűen van ez a generációváltozás, ami azt okozza, hogy jóval kevesebb az igényük is a mozgásban, vagyis szerintem kiskorban nem szereznek annyi élményt, amire jobban lehetne építeni. Mi a véleményed erről?
Teljesen jó a gondolatmeneted. Én más irányból közelíteném meg, én a hozzáállásukkal kapcsolatban közelíteném meg, méghozzá arról, hogy régebben teljesen egyértelmű volt, hogy amikor bement a tanár, akkor megmondta, mi a feladat, mindenki csinálta, a néma csöndben is dolgozott. Most minden pedagógus, minden testnevelő tanár is így megpróbál élményt nyújtani, és a cél igazából áthelyeződött arra, hogy most bár a fizikumát azt javítsuk, a képességeit, a készségeit, azokat mindenféleképpen fejlesztjük, viszont legyen igénye és legyen egy jó élménye azzal kapcsolatban, amit csinál, például ilyen szempontból nekünk a testmozgással, hogy majd felnőtt korára az jusson eszébe, hogy milyen jók voltak a testi órák, milyen kellemesen éreztem magam mozgás közben, és megtarthassa ezt az élményt, és folytassa később.
Mit tapasztalsz? Ez az élmény, ez átadható? Könnyebb átadni, nehezebb átadni? Mivel kell küzdeni most?
Hát mindenképpen nagyon le vannak terhelve a diákok, tehát azért egy néhány matek, történelem, irodalom és a többi mindenféle tantárgy után testnevelés órára beérkeznek. Van egy része, aki azt mondja, hogy végre mozoghatok, egy kicsit játszhatok, de nagyon sokan őrületesen el vannak fáradva, és azt mondják, hogy inkább szusszadni szeretnék egy picit. Nem könnyű őket kirántani abból a helyzetből. Van, akit nagyon-nagyon nehéz, de azért a többsége azért, hogyha régebb óta dolgozik együtt velük az a tanár, megtalálja azt a módszert, amivel el lehet kezdeni, ki lehet lendíteni őket abból.
Ez nagyon jó, ez teljesen eszembe jutott arról, amit mondtál, hogy inkább még mozgást se teszünk hozzá, hogyha nagyon fáradtak vagyunk. Holott, hogyha éppen az ellenkezőképpen gondolkodnánk, és azt mondanám mondjuk egy diák, hogy na most mozgok egy jót a fáradtságom ellenére, akkor hát a feldobódom, meg lehet győzni őket arról, hogy ez azért pozitív, és ez segít. Ugye mondtad, hogy az összeszokott társaságok nyilván könnyebben motiválhatók, de hogy egyébként meg lehet azért győzni, vagy tudnak visszajelzést adni arról, hogyha mondjuk jól sikerült valami, és mondjuk valóban, tehát ezért egy olyan fizikai élményt kapnak, amivel talán az agyuk is egy kicsit jobban működik.
Nem egyszerű a feladat. Azt gondolom, hogy ezek a mostani gyerkőcök, akik 14-18 évesek, ők nagyon intelligensek, sokkal nagyobb tudással rendelkeznek, mint mi, úgyhogy eleve alapvetően nekik megvan ez az információjuk. Ezt tudják ők maguk, csak nem akarják elhinni, vagy nem akarják befogadni ezt a dolgot. Tehát ott valami nagyon-nagyon szép példamutatással és nagyon kellemes, kedves revezetéssel, invitálással lehet elkezdeni ezt velük. Nekem ez a tapasztalatom. Van olyan testnevelő kollega az országban, a világban biztosan, akinek teljesen mindegy az, hogy milyen állapotba érkezik a gyerek, az a gyerek biztos, hogy meg kell, hogy csinálja. És ez egy másik hozzáállás, ez az, amit most már azért megpróbálunk elkerülni.
Hát bízunk benne azért, hogy a fiatalok fölveszik úgymond így a fonalat. Ugye arról már beszéltünk, hogy nem mutathat olyan nagyon egy folyamatos a romlás, de nyilván azért valami átlagos romlás érezhető mondjuk a fizikai állapotban a fiataloknak, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy vannak ugyanolyan nagyon tehetséges diákok bizonyos területeken, mint a régi időkben. Mi az, amiben mondjuk kiemelkedő tehetségű diákkal találkoztál az elmúlt időben, tehát mondjuk, hogyha sportágak terét nézzük?
Például nálunk az iskolában Jeremias Donát egy szenzációs atléta, fiatalember. Igazából azok az emberek, akik kiemelkednek valamilyen sportágból, azok olyan munkát is beleraknak. Általában a tehetség azért az jó, hogyha van, de amellé mindenképpen erőteljes szorgalom kell, hogy párosuljon, és a Donátot minden alkalommal, minden nap, akár esik, akár fúj, akár havazik, minden nap lehet edzésen látni, illetve ő saját maga készíti fel saját magát edzésképpen, sőt a társak érkeznek mellé is, akiknek ő segít. Tehát kevés ilyen gyerek van, ilyen elhivatott gyerek. Sokan ezt az elhivatottságot negatív színbe foglalják. Addig, amíg az ember nem lesz sikeres ebben a dologban, amit kitartóan csinál, addig inkább furcsának tartják, viszont amikor sikeres lesz, akkor pedig mindenki irigyelni kezdi.
Akkor mondhatjuk azt, hogy most már motivációs tényező talán a diákok számára, hogy van közöttük egy ilyen tehetséges sportoló, aki egyébként saját magát edzi?
Igen, igen, azt gondolom, hogy az többen oda mennek hozzá, és többen vannak olyanok, akik megkérdezik tőle a mi invitálásunkra, hogy esetleg együtt dolgozhat vele, és ha bár egy testnevelőtől hallani feladatokat és szakmailag ez teljesen indokolt lenne, de azért mégis azért nagyon nagy élmény az, amikor látja azt, hogy mit kell csinálni, és van néhány olyan versenyzőnk az iskolában, aki meg tudja mutatni.
Hát nagyon szépen köszönöm az eddigi információkat, most a diákokra át fogunk térni a felnőttekre, maradjanak velünk, kedves hallgatóink!
Jól lép! Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést a testmozgásról, a testnevelés órákról, és most egyelőre még a gimnazistákról, a felnőttek előtt, Igás Annorral, a Sziládi Gimnázium testnevelő tanárával. Hogyan lehet a mindennapos testnevelésben megvalósítani valóban azokat a célokat, ami a gyerekek fejében, mondhatnám, tehát egy olyan cél, hogy egy egészséges élethez a testmozgásra mindenképpen szükség van. Ez hogy valósul meg ezeken az órákon?
Alapvetően a törvényi szabályozás az, hogy mindennapos testnevelést kell adnunk a diákoknak. Ezt általában azért megpróbáljuk úgy egy kicsit rugalmasabban megoldani, nem csak mi, hanem szinte az összes iskolában, főleg a középiskolások. Ott általában ez a megszokott, hogy 3 órát kötelező bejárniuk, és a plusz 2 testnevelést pedig a délutáni foglalkozáson, vagy külsős helyszínen letudnak. Mindenféleképpen fontos az, hogy ez a külsős helyszínes letudás ez olyan legyen, amire motivált a diák, és saját maga kell megint csak eldönteni, hogy mi az, amit csinálna, és saját maga kell, hogy felfogja, hogy érdemes, hogy miért jár oda. Ne csak azért menjen oda, mert kötelező neki, hanem azért is, mert hosszabb távú céljai vannak esetleg az egészségével.
Motiválhatók a diákok? Könnyen tudnak mondjuk így választani? Tehát nyilván azért lehet, hogy kevesebb egyesületet ismernek, meg lehet nekik mutatni a lehetőségeket, és valóban esetleg lehet irányítani a tehetségüknek megfelelően?
Testnevelési órákon belekapunk nagyon sokféle sportvágba, és ott többször van olyan alkalom, amikor rá lehet világítani nekik, hogy ebben te jó vagy, és ezt nagyon kellemesen veszik, nagyon örülnek neki, és amikor elindítjuk, ilyenkor jelezni szoktuk, hogy érdemes lenne elgondolkodnod, hogy a plusz 2-t esetleg valamelyik klubnál tartsd, vagy csináld, vagy az iskolai plusz 2-es óra keretében. Ez nagyon kellemes, ez hízeleg, ez pozitív érzés nekik, és ilyenkor szívesen el is mennek, szívesen meg is beszéljük mi is az edzők kollégákkal azt, hogy érkezik a diák, tanítvány, akik nagyon korrektül, nagyon szépen bánnak a diákokkal, nagyon vágynak arra, hogy kíváncsi, tehetséges gyerekekkel dolgozzanak. Eléggé hiány is van egyébként ebben mindegyik sportban szerintem, így abszolút motiválhatóak.
Amikor a diákok így mondjuk a 3 plusz 2-ben sportolnak, mekkora kitartást mutatnak? Szerintem ez mindig egy kulcskérdés egy sportolással kapcsolatban, hogy mi az a kitartó fok, amit mondjuk megtartnak, tehát hogy belekapnak valamibe, vagy elkezdik, vagy tényleg meg tudják találni a maguk számára megfelelő sportágat, és abban tudnak kitartóak lenni. Mik a tapasztalatok?
Nem egyszerű ez a kérdés sem. Rekreáció szinten is szoktak azért a diákok is működni, tehát megcsinálják azt, hogy nem az a céljuk, hogy ők versenyzők, élsportolók legyenek, hanem az a céljuk, hogy jól érezzék magukat. Nekem például szintén az én sportágamban, ott nagyon sokan vannak olyanok, akik éppen azért érkeznek, mert jól érzik magukat, mert kellemesen kifáradhatnak benne, és miután elvégezték a plusz 2 kötelezőt, azután esetleg 18 éves koruk után is, vagy felnőttként is eljárnak, és a saját szórakozásukra, kicsit kifáradásért, kicsit az egészségükért elkezdenek, és vagy folytatják a mozgást.
Mit tapasztalsz? Azok a diákok, akik választanak így egy sportágat, azok tanulmányaikban is jobbak lesznek? Tehát hozzátok jut valami visszajelzés a munkátokkal kapcsolatban mondjuk ilyen téren?
Általában a sport és a tanulmányuk azok nagyon, nagyon összhangban szoktak lenni, legalábbis hozzáállásban. Nagyon úgy gondolom, hogy aki a sportban tehetséges, az megtanul néhány dolgot, néhány olyan dolgot, amit az oktatásban elvárunk a diákoktól, a fegyelmet, a kötelességtudatot, a munkabírást, ezek mind fontosak, esetleg a szorgalmat mindenféleképpen megint megemlíteném ezzel kapcsolatban, és ezek az oktatásban eléggé fontos dolgok, úgyhogy igen, tehát aki a sportban is kiemelkedik, az általában meg fogja találni, rá fogja venni magát arra, hogy az egyéb tevékenységekben is nem biztos, hogy a maximumot, de a megfelelőt nyújtsa.
Nagyon veszélyes területre fogok most elevezni. A diákok között nyilván vannak azért már betegségek. Talán a mostani fiatalok között, a gimnazisták között több betegség is előfordul, akár mondjuk egy vérnyomás problémára, érzékenységre, allergiára, egy csomó minden olyanra gondolok, ami azért nehezíti az életüket. Az ilyen tanulókkal hogyan lehet a sport felé egy ilyen pozitív attitűdöt közvetíteni, hogy úgy álljanak hozzá, hogy ez segítheti őket, vagy akár a gyógyuláshoz, vagy akár egyetlen nyilván, aki még nem beteg, annak a megelőzéshez.
Szerencsére az iskolai védőnők nagyon profin szokták ezt segíteni. Mindig megkapjuk mi is szépen a kivizsgálás után, hogy kinek milyen javasolt és ellenjavasolt gyakorlatokat lehet végezni, de emellett a csapatjátékok azok mindenféleképpen alkalmasak arra, hogy megtalálják azt a pozíciót, amiben ők jól érzik magukat. Nagyon sokféle játék van, ahol más is más tulajdonságnak kell, hogy megfeleljen, és nem biztos az, hogy ő, ha bár mondjuk fizikailag nem a legjobb, legmegfelelőbb állapotban van, viszont megtalálja azt a pozíciót, amiben viszont sokkal jobb a többieknél, tudja esetleg a csapatot mozgatni, tudja esetleg az értelmi képességeivel segíteni a versenytársakat, és ez segíthet könnyen.
Mik a tapasztalatok? Azért élvezik is ezeket az órákat ezek a diákok? Tehát azért mondjuk te ki tudsz szúrni így az órák közben valakit, akiről tudod, hogy mondjuk van problémája, de ezt vagy azt a részét nagyon szereti mondjuk egy testnevelés órának?
Nagyon szeretem ezt a fajta kihívást. Én inkább az a típusú testnevelő tanár vagyok, aki elengedem azt, hogy én élsportolót csináljak, akiből csak lehet. Én inkább azt szeretném elérni, hogy aki csak ott van, azok még aki nagyon motiválatlan, esetleg ügyetlen, esetleg valamiféle problémával érkezik, azok is egy jó élménnyel, jó érzéssel menjenek haza, erről vagy menjenek ki az óráról. Dolgozom velük nagyon sokat, megpróbálok mindig figyelni rájuk, de megértem azokat a kollégákat is, akik viszont nem ilyen típusúak, akik viszont azt mondják, hogy jó, akkor egy munkát végezzünk el, és akkor ez a munka ez olyan legyen, aminek lesz egy hatása, erőteljes hatása. Más a cél tulajdonképpen, de én nekem ez nagyon bevált. Én nagyon szeretem azt is, hogyha az ügyes játékosok, ügyes gyerekek segítik azt, akinek lehet esetleg valami hiányossága, és nagyon-nagyon jól szoktuk érezni magunkat.
Nagyon szépen köszönöm az élményeket és az információkat is. Néhány perc múlva beszélgetünk tovább, maradjanak velünk.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
A testmozgásról és persze a jólétről, az egészségről beszélgetünk tovább Igás Andorral, a Szilágyi Gimnázium testnevelő tanárával. Ugye arról már szó esett, hogy ha egy gimnazista megszeret egy sportágat, akár mondjuk a gyorstollast, és abból tovább megy felnőtt korában, vagy ugye amikor kilép az egyetem évekre, vagy a munka éveire, és ott is folytatja, mint hobbi, akkor ez nyilván már beépült az életébe. Szerinted milyen arányban vannak azok, akik nem teszik rögtön a sportot, miután kilépnek a gimnázium ajtaján?
Nagyon sokan vannak, én úgy érzem. Az a tapasztalatom, hogy nagyon nehéz elszakadni, ez is egy megszokássá válik szerencsére a sportolás, és hogyha a kis közeg az megmarad, hogyha nem szakad el annyira a kellemes közegtől, amiben mozgott, akkor nagyon könnyen benne maradhat, akár a hobbiszerű összejárásokkal és elfocizgatásokkal, de azért nagyon sokan vannak olyanok, akik konkrétan a versenysportban maradnak benne. Nem gondolom azt, hogy felnőttként abba kellene hagyni a sportot, sőt, igazából az, hogy felnőttek lettünk, az csak egy kornak számít, egyáltalán nincs összefüggésben azzal, hogy most olyan játékkal fel kellene, hogy hagyjunk, csak mi vagyunk azok esetleg, akik egy picit túlzásba visszük azt a komolyságot, és gyerekesnek tartjuk már a játékot. Ezen a felfogáson kell szerintem egy picit változtatni mindenkinek saját magán, és meg fogja találni biztos azt a játékot, azt a formát, amitől jól fogja magát érezni.
A játékosság mellett nyilván van, aki nem feltétlenül tartozik ehhez a kategóriához, tehát mondjuk nem egy csapatjátékot akar választani magának, hanem mondjuk szereti az egyéni sportokat. Gondolok én ilyenre, hogy elkezd futni. Legalábbis az én környezetemben például vannak olyanok, akikről tudom, hogy szinte soha nem sportoltak, és amikor a felnőtt életbe kiléptek, mondjuk olyan 30 fölött elkezdtek valamit nagyon-nagyon komolyan csinálni. Szerinted melyik az, amelyik több, vagy miért dönt az ember úgy, hogy mondjuk ekkora váltást meglép az életében?
Külső tényezők szoktak általában befolyásolni ilyenkor. Nem egyszerű egyébként a nulla sportból elkezdeni valamit, és ez le a kalappal nagyon-nagyon furcsa, ilyen büszkeséggel tölt el engem is akkor, amikor megyek bárhova, és látom, hogy az út mellett kocog mondjuk, vagy esetleg nagyon-nagyon lassú futásban próbál közlekedni valaki, akin látszik, hogy sajnos a futást azt már egy ideje elfelejtette, és újra tanulja. Ez nagyon nagy akaraterőről tesz tanulbizonyságot. most eljutott arra a szintre, hogy olyan hatások érték, amikben felfogja azt, hogy a mozgás az mennyire fontos az egészségéhez, a jólétéhez, de az is lehet egyébként, hogy egyszerűen csak a stresszt próbálja így levezetni, teljesen jó ötlet.
El is érkeztünk idehez a fő témához, a testmozgáshoz, a napi, vagy akár mondjuk egy heti testmozgáshoz. Hogyha felnőttekké válunk, akkor szerinted mi az, amit mondjuk ki lehet mondani? Hát nyilván nem lehet egy pontos számban meghatározni ezt, hogy mi az, amire szükség van, de körülbelül mi az a testmozgás mennyiség, arány egy hétre lebontva, amire szükségünk van ahhoz, hogy mondjuk valóban egészségesek maradjunk, és jólétben tudjunk élni.
Én is így gondolom, hogy ez személyre szabott. Nem lehet azt mondani, hogyha háromszor egy héten mozog valamit az ember, akkor most aztán majd hiper-szuper egészséges lesz. Van olyan, akinek a munkahelye, a munkaköre az megengedi, vagy éppen elvárja tőle azt, hogy többet mozogjon, más típusú mozgás legyen, és van olyan, akinek pedig alapvetően már mozgással teli a munkahelye, és éppen ezért kevesebb külső plusz mozgással kell, hogy megbirkozzon azért, hogy egészségesnek tűnjön.
Pont ahogy mondtad, ezen el is gondolkoztam, hogy rendkívül befolyásoló tényező, hogy az ember milyen munkát végez, akár egy ülőmunkáról beszélünk, vagy egy állómunkáról, egy járómunkáról. Nyilván ehhez kell választani valami fajta mozgást. Azért körülbelül azért egy perc arányt próbáljunk besatszolni, hogy mi az, amit mondjuk azért egy héten kellene mozogni, ami nem a munkahelyi mozgásunkkal kapcsolatos mozgás, hanem egy attól eltérő.
Legutóbbi információm szerint, ami azért most már nem olyan új, egy fél órás erőteljes mozgás után kezdődik el például a zsír égetés. Hogyha véletlenül valakinek az lenne a célja, terve, hogy megszabaduljon pár felesleges kalóriától vagy kilótól, akkor a fél óránál hosszabb testmozgásra szeretném buzdítani.
Ha pedig egészség, akkor szerintem elég a fél óra, és azért úgy gondolom, hogy a heti három alkalom az egy elég jó szám, tehát az körülbelül be kell satszolni. Nyilván itt az egyensúly elvét is lehet követni, hogy az egyik héten többet mozogtunk, a másikon kevesebbet, szóval valahol azért ezt is lehet úgy figyelemmel kísérni, nyilván az életünktől is függ. Te mennyit szoktál mozogni egy héten?
Hát én testnevelő tanárként maga a testnevelés órákon is megpróbálok azért részese lenni a játékoknak, amennyiben tudok, és olyan játékokat próbálok kiválogatni, ami élvezetes, és még én is be tudok állni. Egy napon legalább egy vagy két órán szoktam játszani a gyerekekkel is, legalább 10-15 perceket, ami nem vészes egyáltalán, sőt, ez teljesen normális dolog. Alapvetően még azzal is ki lehetne ezt kerülni, hogyha gyalogjárnék a távolabbi munkahelyemre, tehát ezt nem érzem veszélyesnek. Viszont azért délután nekem konkrétan van kedden csütörtökön edzésem is, vagy szombaton, vagy vasárnap versenyem gyorstól a sportákból, de közben, amikor edzésen vagyok, akkor is szintén játszom, tehát nekem azért azt gondolom, hogy egy picit egyszerűbb ilyen szempontból.
Akkor mondhatnánk, hogy neked könnyű dolgod van, de azért természetesen nem, mert mindenkinek a mozgás azért nyilván azért egy erőltetett dolog, tehát erre azért oda kell figyelni, hogy meg is tegyük azt, és ne mulasszuk el. Folytatjuk majd a beszélgetést, maradjanak velünk még hallgatóink.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Téli időszak van, a jólétről, a testmozgásról, az egészségről beszélgetünk tovább Igás Andorral, aki a Szilágyi Gimnázium testnevelő tanára. Nem könnyű a téli időszak, hiszen ha a munkát befejezzük, akkor általában már sötét van, legalábbis szerintem legtöbbünknél ez így van. Egyrészt, másrészt pedig nagyon hideg is van ahhoz képest, amit nyilván megszokik az ember, és hogyha akár egy mozgást akarunk alapul venni, nehezebb magunkat megerőltetni. Hogyan és miként lehet mégis betartani azt, hogy nem hagyjuk el a mozgást ebben az évszakban?
Nekem könnyebb a helyzetem, mert van erre egy kis mókám, egy viccem, amikor a leányzó forgolódik, és reggel ébresztik, és mondja, hogy nem, én nem akarok iskolába menni, de mindenféleképpen kellene, de hagyjatok már, még hagy aludjak még egy órát, és de hát nem lehet, mert te vagy a tanár. Tehát ez jutott nekem is eszembe, többször volt olyan, amikor sötétben elindulni fél hétre edzésre, annyira motiválatlannak érzem magam, hogy legszívesebben otthon maradnék a családommal a melegben, és ott néznék egy kis tévét, vagy kifelé a fejemből, vagy játszanék. De amikor elindulok, szerencsés helyzetben vagyok, mert nélkülem nem kezdik el, és többen várnak ott. Amikor odaérek, utána még legalább 5 perc kell, viszont utána már nagyon élvezem. Annyira pluszt ad az, hogy legyőztem az én puhányságomat, kiléptem a komfortzónámból, és elmentem akkor is, amikor nem volt kedvem. És ez egy nagyon nagy erőfeszítés, viszont ez nagyon nagy pozitív élmény is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bárki, aki határidős munkával van, és az utolsó pillanatra hagyja, az is mindig ugyanaz gondolja, hogy oké, na jó, akkor most elkezdem, és amikor elkezdi, akkor már azt mondja, hogy hát ez működik, ezt meg tudom csinálni, hiszen látom, hogy haladok, és hogyha elkezdem, akkor csinálom is, és egy plusz töltetet ad, nálam ez ugyanígy szokott lenni. Úgyhogy csak annyi a trükk, hogy indulj el.
De nem mindenki tanár, tehát akkor ezt tanácsoljuk, hogy induljon el mindenki erre a mozgásra, amit nyilván magának betervezett. Azért a téli időszakban nyilván másként működik a szervezetünk is. Hogyan reagálunk a hidegre? Mondjuk, hogyha mondjuk egy kinti sportot választunk, tehát nem egy tornatermi bentit, nyilván arra is nehéz elmenni, mert a köztes úton valóban hideg van, de hogyha egy kinti sportot választunk, akkor mi az, amit a szervezetünknek le kell gyűlnie pluszban?
Hát a hideg az nagyon veszélyes alapvetően, nagyon szépen fel kell öltözni rétegesen. Igazából a kinti sportoknál mozgással töltjük a sportot, úgyhogy a fázás az elkerülhető, ellenben a levegő, hogyha -5 fok, vagy talán még annál is hűvösebb van, akkor azért a megfázásnak az esélye ez elég nagy, a torokgyulladásnak, hogyha nem úgy veszed a levegőt, ahogy elő van írva, de hogyha magad elé rakod a sállad, akkor meg odafagy a kilélegzett levegő, úgyhogy nem egyszerű. Inkább én azt gondolom, hogy a téli időszakban próbáljunk meg valamit bentit keresni, hogyha ennyire hűvös van. Vannak elhivatott emberek, akik télen is megoldják, és természetesen ez is ugyanúgy mindenkinek személyre szabott az immunrendszere, hogy áll, és az egyik ember bírja a -5 fokot, a másik ember a 15 fokban is azt mondja, hogy ő biztos nem fog elindulni, sőt, megfázik tőle. Úgyhogy itt is ki kell tapasztalni saját maga a szükségleteit, illetve a nehézségeit az embernek, de mindenféleképpen érdemes megpróbálni átalakítani. Van olyan, aki teljesen más sporttól télen, és teljesen más sporttól nyáron. A futást azt például csúszós hideg, fagyos jegesbe meg lehet csinálni, de ahhoz nagyon elhivatottnak kell lenni.
Én azért egy nagyon picit ellent mondok neked, nem olyan nagyon. Volt egy olyan év, mondjuk nekem nyilván, tehát a térdemmel volt gond, és azért nem tudom most ezt az elmúlt években megvalósítani, de ez egy nagy álmom újra, amikor ősztől kezdve télig hozzászoktattam magam a kocogáshoz, és bizony a -5 fok, igen, a havon futásig eljutottam, abban az évben egyszer sem voltam beteg. Tehát ez egy hihetetlen pozitív dolog, és valóban mondjuk akkor nem rögtön a mínuszban, hanem nyilvánvalóan fokozatos lehűléssel együtt lehetett hozzászoktatni akár a tüdőt, akár a szervezetet a mozgáshoz, és nekem nagyon-nagyon pozitív tapasztalataim vannak, tehát én azért ebben kapcsolatban biztattam a hallgatókat, hogy ne most kezdjenek el futni, de ha valaki már futott az őszi időszakban, akkor ne hagyja ki a téliben. Nyilván itt, ahogy beszélgettünk, van egy értékhatár, mondjuk a mínuszokban, illetve szerintem azért arcvédővel ezzel azzal még egy picit bele csúszni alá, viszont a hosszúságát a mozgásnak nagyon le kell korlátozni, tehát azt lehet érezni, hogy hol vannak a határaink. Köszönöm szépen az infókat, még azért beszélgetünk tovább, maradjanak velünk, kedves hallgatóink.
Jól lép. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Igás Andor testnevelő tanárral, és itt van a téli időszak, ami olyan szempontból mindenképpen szerintem nehéz, hogy az ember hamar visszavújik a csigaházba. Azt a tanácsot már adtad, hogy ha sportolni megyünk, akkor induljunk el. Tehát ez van előttünk, induljunk el. De mi van akkor, hogyha egy picit szeretnénk változtatni mondjuk azon, hogy ilyenkor szerintem sokan autóval mennek A-ból B-be, szinte mindig. Ezen hogyan lehetne egy kicsikét formálni mondjuk a gondolkodásunkat, és hogyan lehet ez hatással mondjuk a szervezetünkre?
Nálam is hasonló helyzet, autóval is lehetne a kis lurkót elvinni az óvodába, viszont amíg az autót felmelegítjük, lekapardjuk a havat róla, és elkészítjük az eszközöket, utána elindulunk, megállunk a dugóban, mert hogy itt Kiskunhalason belül is lehet lassítani a forgalmat. Az alatt bőven el lehet sétálni a kisgyerkőccel az óvodáig, és egy olyan kis kellemes beszélgetéssel indul a nap, ahelyett, hogy hátul ül a gyerek, és én stresszelek azon, hogy miért nem halad a forgalom, és így se, pedig ilyen közel vagyok már, így se fogok odaérni a munkahelyemre. Ehelyett sétálok egyet a friss levegőn. Még esetleg azt is tudom mondani, hogy ha valaki kicsit távolabb lakik, rakja le egy kicsit korábban az autót, és úgy sétáljon még egy 8-10 percet, vagy 5-10 percet a gyerekkel, meg fogja hálálni a kapcsolatuk is, azt gondolom, azt, hogyha egy minőségi idővel kezdheti a napot a gyerek, esetleg, ha még hazafelé menet is ugyanezt meg tudja tenni, az szerintem kapcsolati tréningnek el is felér.
Szerinted mennyire lehet megváltoztatni a hozzáállásunkat? Én úgy érzem, hogy nagyon sok ember mindenfélével tud magyarázkodni, meg tiltakozni az ellen, hogy mégse így, meg mégse úgy. Lehet változtatni? Vagy mi az, ami az embert tényleg tehát meg tudja rúgni, lökni, hogy ezt a változást mondjuk az életében véghez vigye?
Nagyon sok olyan külső tényező van, ami meg tud változtatni, de mi lenne akkor, hogyha saját magunk lennék azok a külső tényezők, illetve belső tényező lenne? Hogy gondoljuk egy picit át, hogy tényleg nem tudjuk megcsinálni ezt, tényleg nem ér annyit a a gyerek, nem így annyit a stresszmentesség, az a reggeli kis nyugalom, hogy ezt bevezessük mondjuk ezt a szokásunkat. Persze akkor az lesz, hogy a szóldák meg az iskolákra 10 percre lévő résznél lesz majd a sok autóparkolás, és ott lesz a tumultus, de hát ez legyen a legnagyobb probléma. Na jó, ez nem biztos, hogy így lesz. Tehát igazából van egy szint, van egy határ, szám, ha jól emlékszem, 27-28 olyan napig kell kibírni azt, hogy egy dolgot csinálunk, legalábbis ezt erre emlékszem, hogy a szokássá váljon. Tehát, hogyha egy hónapon keresztül kibírjuk, ráveszük magunkat az elején, de lehetséges, hogy van olyan, megint csak egyénileg, aki már ráérez erre, és megszereti, hogyha azt kibírjuk, hogy egy darabig csináljuk, akkor egy idő után már az lesz a normális, az lesz a komfortzónánk, és az lesz az, amiből később nem akarunk engedni.
Hát mindenképpen érdemes tehát, kedves hallgatóink, jó példát venni. Ugye itt vagyunk már az új évben, akár fogadalomként is meg lehet tenni ezt, de hogyha valaki nem akar fogadalmat, akkor egy próbát megér, hogy mondjuk 28 napig egy picikét másként csinálunk dolgokat. Egyébként neked még a télben szokott valami gondot vagy nehézséget okozni, azon kívül a reggeli indulj ellen kívül, tehát van érzel valamit, amit nehezebben tud az ember megvalósítani, akár mozgás terén, vagy a mindennapok terén. Téged mennyire befolyásol ez az évszak?
Én teljesen szét vagyok csúszva télen. Nekem ez, amikor 4 órakor, fél 5-kor már sötét van, ez nekem nagyon kellemetlen, én nagyon nem szeretem ezt a részt. Én ilyen kinti gyerek voltam mindig is, fiatalkoromban minden időnket kint a focipályán töltöttünk és a játszótéren, és nem is tudom, úgyhogy nagyon-nagyon kellemetlen érzésem van általában, amikor sötét van már. Most így azért jobb a helyzet, hogy be tudok menni egy edzésre, és nem zavar annyira azért a sötét, de ez engem nagyon frusztrál. Valószínűleg egy kicsit a nap energiáját azért meglehetősen igénylem, úgyhogy én ilyen meleg típusú helyekre szeretek egyébként nyaralni is elmenni. Ha jól gondolom, Kúbában most elég jó idő van, tehát hogyha én nem biztos, hogy síelni mennék, hanem lehetséges, hogy elmennék most egy ilyen nyárjabb helyszínre.
Hát kívánom neked, hogy legyen így, de hogyha nem lesz így, akkor is egy pozitív, hogy december 21-e óta hosszabbodnak a nappalok, tehát minden percet lehet nézni, tehát egy jó, nyilván várni kell egy hónapot még, de akkor már látjuk a hatását, és azért ez is feldobja az ember. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és nagyon köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen, viszonthallásra.
Igás Andorral, a Színhádi Gimnázium testnevelő tanárával beszélgettünk, a riporter Mészáros Erika búcsúzik önöktől, viszonthallásra.